A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 77. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva a hónap énekét, a 866-os dicséretet énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Jakab levelének soron következő néhány versét, az 5. rész 13-tól 20-ig terjedő verseket, ez a levél utolsó néhány verse.
Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen! Beteg valaki közöttetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van. Illés ember volt, hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádságok kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg a tévegés útjáról, annak lelkét mentette meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a vasárnap reggelt. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy ide hívtál bennünket. És köszönjük neked, hogy helyünk van itt a gyülekezetben. Olyan jó a gyülekezet közösségében lenni, mert te itt vagy közöttünk. Köszönjük ezt neked, Uram, hogy te akarsz bennünket megszólítani. És olyan nagyszerű dolog, hogy az imádságot adtad. Olyan nagyszerű az, hogy veled beszélgethetünk. Amikor csak mi ketten, te meg mi együtt vagyunk, és beszélgethetünk, elmondhatjuk neked, ami a szívünket nyomja, megvallhatjuk bűneinket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor megfeledkezünk erről a csodálatos lehetőségről, vagy csak későn jut eszünkbe, de olyan jó, hogy figyelmeztetsz újra és újra, hogy használjuk ezt a lehetőséget. Add, Uram, hogy ez az Isten tisztelet is egy olyan imádság lehetősége legyen, amelyben úgy nyílunk meg előtted, olyan őszintén, ami valóban hozzád visz közel. Kérünk, te áld meg ezt a mai alkalmat a te drága szent lelkeddel. Amen.
Kedves testvérek, Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 4. részéből, a 7. és 8. versből hirdetem nektek. Boldogok, akiknek megbocsáttattak hamisságaik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 155. dicséretet énekeljük. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Jakab levelének 5. részében, a 13-tól 18-ig terjedő versekben. Ezt az igeszakaszt most nem olvasom fel újra, hanem összefoglalom Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott 1. levelének 5. részéből, a 17. és 18. versből a következőképpen. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. Amen. Kedves testvérek, Jakab levelének a legvégére hagyta az egyik legfontosabb tanítását, az imádságról. Biztos sokan hallották már ezt a mondást, hogy az imádság a lélek lélegzet vétele, és van ebben a mondásban valami. Ahogyan a lélegzés nem szűnik meg egyetlen percre sem, hanem önkéntelenül, automatikusan, újra és újra lélegzetet veszünk, úgy a hívő ember sem tud meglenni imádság nélkül. Nem hiába mondja Pál apostol, ahogyan a textusban felolvastam, hogy szüntelen imádkozzatok. Ez nem azt jelenti, hogy az egész napot azzal töltjük, hogy térden állva könyörgünk valamiért. Nem azt jelenti, hogy nem végezzük a munkánkat, hanem csak imádkozunk. Hanem azt jelenti, hogy mindig kapcsolatban vagyunk a mi Urunkkal, és mindent az ő jelenlétében teszünk, az ő jelenlétében élünk, és ezért állandó párbeszédben vagyunk vele, hiszen az imádság éppen az. Szüntelen imádkozzatok, nem lehetünk meg imádság nélkül, mégis kell róla beszélni. Hiszen amilyen természetes, hogy a hívő ember állandóan imádkozik, azért mégsem árt tudatosítani magunkban a dolgokat. Először szeretnék néhány szót szólni az imádság területeiről, aztán az imádság alanyairól, az imádság erejéről, az imádság eredményéről, és itt az eredményt azért idézőjelbe tenném, és végül az imádság alapjáról. Lássuk tehát az imádság területeit. Már tudnélik, hogy mikor kell imádkozni. A válasz az, nem csak Pál apostolnak a válasza, hanem az egész igének a válasza, és most az én válaszom is ez, hogy mindenkor, minden élethelyzetben. Jakab felsorolja ezeket az élethelyzeteket, szenvedés, öröm, betegség, bűn. Én azt hiszem, hogy ez úgy nagyjából lefedi az életünk egész területét. Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék, javasolja Jakab. A szenvedésben különösen is közel kerülhetünk az Úrhoz, vagy eltávolodhatunk tőle. A szenvedés nem hagy bennünket közömbösségben. Vagy közelebb kerülünk, vagy eltávolodunk. El szokták mondani, és én magam is láttam már ilyen helyzetet, hogy két beteg fekszik a kórházi ágyon egyetlen szobában, hasonló korúak, hasonló élethelyzetűek, hasonló betegségben szenvednek, az egyik áldja Istent, a másik pedig átkozza Istent. Jakab inkább az előbbit ajánlja, hogy áldjuk Istent, hogy imádkozzunk, mert ezáltal is, hogy kerüljünk közelebb Istenhez. Nem csupán a gyógyulásért kell könyörögni, hanem azért is, hogy Isten adjon erőt a szenvedések elhordozásában, és fordítsa azokat a javunkra. Test és lelki értelemben egyaránt. Test értelemben akkor, hogyha a szenvedést előbb-utóbb megszünteti az Úr, lelki értelemben pedig akkor, hogy akár megszünteti, akár nem szünteti meg, ha mi hívő és Istenben bízó szívvel, hálaadással borulunk le elé, akkor mindenféleképpen a javunkra van a szenvedés. Sőt, a Bibliából még azt is tudjuk, hogy legyen bennünk ott mindig az az alázat, amely Dániel barátaiban is megvolt, ha nem tenné is. Ismerjük a történetet, a király, a babiloni király Dániel barátait a tüzes kemencével fenyegeti, és azt mondja, hogy ha nem borultok le ezelőtt a szobor előtt, akkor bevetlek titeket a tüzes kemencébe. És ki az az Isten, aki meg tud benneteket menteni az én kezemből? És akkor Dániel barátai azt válaszolják, hogy nekünk olyan Istenünk van, ő meg tud menteni bennünket, de ha nem tenné is, mi a te Istenedet nem imádjuk. Ennek az alázatnak ott kell lennie minden szenvedésben és minden szenvedésből fakadó imádságban, hogy bizalommal fordulunk az Úrhoz, hogyha felsegít bennünket a szenvedésből, akkor hálát adunk neki, de hogyha csak, és itt a csakot megint idézőjelbe teszem, ha csak megsegít bennünket a szenvedésben, tehát ha nem tenné is, nem szabadítana meg belőle, akkor is megszabadít benne, már olyan értelemben, hogy erőt ad a szenvedések elhordozásához. Persze nem csak testi szenvedésről beszélhetünk, mert gyakran nagyobb nyomorúságot okoz a lélek szenvedése. Gondoljunk Jézusra a Gecsemáné kertben. Akkor még nem testileg szenvedett, de olyan mértékben szenvedett lelki értelemben, hogy vérrel verejtékezett. De mit mondott? Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te, imádkozott Istenhez. Ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Tehát akár testi, akár lelki szenvedésben van részünk, egyetlen dolgunk, egyetlen küldetésünk van, hogy imádkozzunk, és a többit bízzuk Istenre. De folytatja Jakab a felsorolást, és megkérdezi, hogy öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen. Ez a másik véglet, az öröm. Örömben sokszor megszoktunk feledkezni az imádságról, nem úgy, mint a szenvedésben. Pedig ha öröm tölti be a szívünket, akkor is imádkoznunk kell, ugyanis az örömet Istennek kell megköszönnünk. Ő tette lehetővé, hogy valami miatt öröm töltse be a szívünket, tőle jön minden jó adomány és minden tökéletes ajándék, ahogyan szintén Jakab mondja a levelének az elején. Ez nem más, mint a hálaadás, és az Isten dicsőítésének az alkalma és lehetősége. Nagy kiváltság a hálaadás vágya a szívünkben, mert ezáltal is közelebb kerülhetünk az Úrhoz. Gondoljunk arra a 10 leprásra, akiket meggyógyított Jézus, és elmentek megmutatni magukat a papnak, de a 10-ből csak egy jött vissza. És az nem csak testileg szabadult meg a betegségéből, hanem lélek szerint is megszabadult, mert élő hitre jutott, és Jézus hívévé vált. Hálát adott Istennek. A nagy öröm olyan jó, hogyha túl csordul a szavakon, és énekben keres magának kiutat. Ezért javasolja Jakab az, hogy énekeljünk dicséretet. Pál apostol az Efézusi levélben még részletesebben tárja elénk, hogy zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben tör elő belőlünk a Szentlélek belső munkája. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ha örömünk van, akkor is imádkozunk. Lehet, hogy ennek az imádságnak a formája más, mert egy énekben mondjuk el a mi dicséretünket Istennek. De az ugyanúgy imádság, és ugyanúgy közelebb kerülhetünk Istenhez ezáltal. A harmadik terület A szenvedésen belül egy szűkebb terület a betegség. Beteg valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, ezt mondja Jakab. Nagyon fontos azt látnunk, hogy itt az eredeti görög szövegben nem kifejezetten a betegség szó szerepel, mert az eredeti szó gyengeséget jelent. Érthetjük ezt olyan értelemben gyengélkedésnek, tehát fizikai gyengeségnek, mint amilyen például a betegség is, de érthetjük lelki gyengeségnek, megfáradásnak, megtorpanásnak is. Ilyenkor különösképpen is szükségünk van a könyörgésre, de miután mi éppen gyengélkedünk, segítségre szorulunk. És ezért javasolja Jakab, hogy az ilyen ember hívassa magához a gyülekezet véneit, akik imádkozzanak érte. Végül az utolsó terület, amit Jakab felsorol, az a bűn. Ez szoros összefüggésben van az előző ponttal, ezért sokkal valószínűbb, hogy az is inkább a lelki gyengeségről, mint a testi gyengeségről szól. Így olvassuk a 14.-15. versben. Beteg valaki közöttetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnöket követett is el, bocsánatot nyer. Imádságban elmondott bűnvallásról van szó itt elsősorban, és imádságról a bűnbocsánatért. És mind a kettő megint csak közelebb visz az Úrhoz. Bármilyen élethelyzetben, szenvedésben, örömben, betegségben, bűnök közepette imádkozunk Istenhez, az helyre tesz bennünket, pontosabban nem is az imádság tesz helyre, hanem az Úr tesz helyre bennünket, de ezek által közelebb kerülünk az Úrhoz. Ezek tehát az imádság területei. Magyarul minden, ami velünk történik, minden, mert hol szenvedés ér bennünket, hol öröm ér bennünket, hol betegek vagyunk, hol bűnöket követünk el, azt hiszem, hogy ez az utolsó pont az, amit soha nem tudunk megspórolni. Tehát nincsen olyan élethelyzet, amiben Jakab ne tanácsolna számunkra az imádságot. És mondom, ezért mondja Pál is, hogy szüntelen imádkozzatok. Most másodjára lássuk az imádság alanyait, erről tényleg csak egy pár szót szeretnék szólni. Az imádság alanyai, tehát akik imádkoznak, a szenvedő, az örülő, akivel éppen történt valami, tehát ő maga. Aztán, ha tovább megyünk az igében, akkor a gyülekezet vénei, az előjárók, akinek különös felelőssége az imádság, sőt, az egész közösség, hiszen így mondja Jakab, imádkozzatok egymásért. Tehát kinek kell imádkoznia? Mindenkinek a gyülekezetben. Nincs olyan, akinek ne kellene imádkozni. Tehát, hogyha azt mondtam az imádság területeiről, hogy mindenkor, minden területen, minden élethelyzetben, akkor most pedig azt mondom, hogy mindenkinek. Lássuk harmadjára az imádság erejét. Milyen imádságnak van ereje egyáltalán? Először is így olvasjuk az igében, hogy a hitből fakadó imádságnak. Tehát a gépiesen elmondott imádságnak semmi ereje nincsen. Annak, amit rutinból mondunk el, semmi ereje nincsen. Amit úgy mondunk el, hogy magunk se hisszük, magunk se reméljük azt, amiért imádkozunk, annak megint csak nincsen ereje. A hitből fakadó imádságnak van ereje. Aztán később azt mondja, hogy az igaz, buzgó könyörgésének nagy ereje van. Erről már nagyon sokszor szó volt, hogy kicsoda az igaz ember. Nem az az igaz ember, aki nem követel bűnt. Ilyen értelemben igaz ember a világtörténelemben csak egyetlen egy volt, az Úr Jézus Krisztus. hanem igaz ember az, akit Isten igazzá nyilvánított. Ahogyan a bűnbocsánatban is, amit felolvastam a római levélből, szó van erről, hogy akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akit igazzá nyilvánított. Magyarul a megtért, az élő hitre jutott ember. De ott van még a buzgóság is. Buzgón kell imádkoznunk mindazért, amiért imádkozunk. De nagyon fontos azt látnunk, hogy azt mondom, hogy ezeknek az ilyen imádságoknak van ereje, tehát a hitből fakadó imádságnak, a hívő ember imádságának és a buzgó könyörgésnek van ereje. De nagyon fontos, hogy az erő mégsem az imádságban van, hanem abban az Istenben, akihez az imádság szól. Így olvassuk az igében, hogy az Úr felsegíti őt. Tehát a hitből fakadó imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. Tehát nem az imádság segíti fel, hanem az Úr. Az a kép, az a hasonlat jutott az eszembe, hogyha egy fűrészgépet, vagy bármilyen más gépet a hálózathoz csatlakoztatjuk, úgy tűnik, mintha az a gép rendelkezne az erővel, amellyel fűrészelni tud. De ha kihúzzuk a dugót a hálózati ajzatból, a gép semmire sem képes. Mert az erő nem benne van, hanem a hálózatban. Ugyanígy az imádság ereje tulajdonképpen Istenben van, nem is annyira az imádságban. Negyedjére szeretnék szólni az imádság eredményéről, és mondom, itt az eredményt idézőjelbe teszem. Mi az imádság eredménye? A gyógyulás, a felépülés, a bűnbocsánat. Illés ember volt hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Tehát úgy látszik, mintha az ő imádságának lenne meg az az eredménye, hogy esett az eső, vagy nem esett az eső. Vagy a korábbiakban is azt látjuk, hogy van eredménye az imádságnak, a felgyógyulás, a felépülés, a bűnbocsánat. De azért mindig tegyük oda, megint csak kell mondanom, hogy ha nem tenné is. Ha nem tenné is Isten, akkor is megtartja a beteget vagy a gyengelkedőt. Tehát ha nem tenné is, nem is lenne idézőjelbetéve eredménye az imádságnak, nem gyógyulnánk meg, nem változnának meg a körülményeink, akkor is. Ha nem tenné is, akkor is ott van az, hogy megtartja a beteget, vagy megtartja a gyengélkedőt. Erőt ad a szenvedések, a betegség, a gyengeség elviseléséhez. Megtart bennünket saját maga számára. Nem enged el, vagy ha elmentünk, utánunk jön. És azért tettem idézőjelbe az eredményt. Mert az tulajdonképpen nem eredmény, hanem kegyelem. Istennek a kegyelme. És végül ezzel kapcsolatosan tovább kell mennünk, és utoljára szeretnék beszélni az imádság alapjáról is. A textusban ugyanis az is megtalálható. Hadd olvassam még egyszer a Tesszalonikai első levél 5. részének 17. 18. versét. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. És itt a hangsúly az utolsó fél versen van. Az Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. De miért így mondja Pál apostol? Azt még értenénk, hogy ez Isten akarata a számotokra. Ugye szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Ez Isten akarata a számotokra. Ez világos, ezt értenénk. De miért van ott ez, hogy Krisztus Jézusban? megint kell utalnom arra, hogy az eredeti görög kifejezés nem csak azt jelenti, hogy Krisztus Jézusban, hanem azt is, hogy Krisztus Jézus által. Mert ő a közbenjáró, ő az ajtó, vagy úgy is mondhatnám, hogy ő a kapu. Imádságaink rajta keresztül jutnak el az Atyához, és Isten akarata is rajta keresztül jut el hozzánk. Ő az egyetlen közbenjáró, aki az imádságainkat viszi az Úr színe elé, és az ő akaratát, az ő kegyelmét, az ő tanácsát, az ő szavát pedig hozza el közénk. És miért Jézus Krisztus az? Mert ő vetette magát közbe Isten haragja és közénk. Azért ő a közbenjáró, mert ő vetette magát közbe Isten haragja és közénk. Ő az, aki a kereszten magára vette a bűneinket, belehalt abba, és ezáltal megszerezte számunkra az Isten békességét, kegyelmét, szeretetét. Az imádság, az erő, az eredmény alapja egyedül Jézus Krisztus személye és küldetése, nincsen más. Ezért, amikor imádkozunk, soha ne felejtsük el azt, hogy egyáltalán, hogy imádkozhatunk, és egyáltalán, hogy Isten meghallgatja az imádságot, az egyedül Jézus Krisztus áldozata által lehetséges. Ha ő nem áldozza volna fel magát, Isten bennünket nem hallgatna meg. Isten elfordítaná a fejét, elfordítaná a fülét, hiszen mi is elfordítottuk a fejünket, és elfordítottuk a fülünket, amikor az Édenkertben engedetlenek lettünk iránta. Ha Isten is ezt tenné, jaj lenne nekünk, akkor nem lenne üdvösség, nem lenne bűnbocsánat. Nem várhatnánk semmi jót, de Isten elkészítette az utat, elkészítette azt az ajtót, azt a közbenjárót, aki felől jöhet irányunkban Isten szeretete, kegyelme és békessége, és akin keresztül mehet a mi imádságunk Isten elé. Így beszélhetünk az imádság területeiről, az imádság alanyairól, az imádság erejéről, eredményéről, de ami a legfontosabb, az imádság alapjáról. Így imádkozzunk szüntelen az Úrhoz. Amen. Az igére válaszként a 459. dicséret 3. versét énekeljük. Urunk, hadd imádjunk, hadd dicsérjünk téged, hadd adjunk hálát, és hadd könyörögjünk hozzád, akár szenvedünk, akár örömünk van, akár éppen betegségben vagyunk, vagy akár nyugtalanítanak a bűneink, hadd imádjunk téged, és hadd könyörögjünk hozzád mindenkor. Urunk, így tesszük eléd egész életünket, hiszen nyitott könyv a szívünk előtted. Tudod minden rejtett gondolatunkat, tudod mulasztásainkat, tudod titkos dolgainkat. Urunk, egyedül előtted vallunk, egyedül előtted mondjuk el kívánságainkat, de hadd kérjünk téged arra, hogy te add szánkba a szavakat. Azt is, hogy miért adjunk hálát, azt is, hogy miért könyörögjünk, azt is, hogy hogyan valljunk előtted bűnt, és hogyan kérjük a bűnbocsánatot. Örömben, bánatban, szenvedésben, betegségben, bűnök közepette, hadd áldjunk téged, Urunk. Hiszen, Úr Jézus, te szerezted meg számunkra az üdvösséget és az örök életet, a bűnbocsánatot, mert magadra vetted a mi bűneinket. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj egyenként bennünk. Add meg, hogy valóban egy szüntelen való imádság lehessen az életünk, hogy ha a hétköznapokban éppen dolgozunk, hogyha éppen tesszük a dolgunkat, hogyha akármit is cselekszünk, légy ott minden cselekvésünk mögött, és soha ne felejtsünk el veled beszélgetni, mert hiszen ez az imádság a lélek lélegzetvétele. És hadd kérjünk így a gyülekezetért is, hogy közösen, együttesen is tudjunk imádkozni. Urunk, áld meg az ima közösségeket, áld meg a házi csoportokat, amikor éppen imádkoznak, és téged áldanak és magasztalnak. Áld meg azokat az alkalmakat is, amikor megvalljuk egymásnak bűneinket. Urunk, ez olyan nehéz, talán nem is gyakoroljuk, mégis munkáld ki bennünk. És kérünk, Urunk, hogy áld meg minden gyülekezetet, ahol a te nevedet segítségül hívják ezen a világon. Munkálkodj emberekben és munkálkodj gyülekezetekben. Hívd el a te népedet, még azokat is, akik ellenállnak neked, a választottakat hívd el magadnak, hogy adják meg magukat a te szeretetednek. Így munkálkodj az örökké valóságú keresztül a mi életünkben. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is, és ha kedves neked, akkor teljesítsd kéréseinket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.